Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Andrek Andreát, pszichológust, akivel család, gyermek témában beszélgetünk, ezen belül is a saját szakterületeddel, te majd megosztod velünk, hogy pontosan mi ez, és hogy valójában mik a legfontosabb feladataid mostanában, mi az, amiben a legnagyobb segítséget kell nyújtani családoknak, édesanyáknak, édesapáknak, mik azok a gyakorlati dolgok, amiket most így a rádióhallgatóknak is el tudunk mondani. Szeretettel köszöntelek a műsorban.
Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A pszichológia egy nagyon speciális területével foglalkozom, az a hivatalos neve, hogy perinatális pszichológia, és azt jelenti, hogy a születés körüli élet pszichológiája. Hát nagyon sok minden tartozik ide, egészen onnantól kezdve, hogy egy pár mondjuk eldönti azt, hogy kisbabát szeretne, akár a várakozás idején szoktam tanácsadást vagy támogatást adni. Vannak olyan párok, ahol ez hosszan elhúzódik ez az időszak, és csak segítséggel történik meg a gyermekáldás, ami segítségnek sokféle módja van ma, de például ebben az időszakban is vannak feladataim, úgy érzem. Aztán van egy nagyon szép időszak, ami az anya és a magzat közötti kapcsolat segítéséről szól. Itt általában olyanok fordulnak hozzám a várandóság idején, akik élettörténetében előbukkannak olyan akadályok, amelyek a várandóság idején kimagaslódnak, és akadályozzák a babához való, a magzathoz való kapcsolódást, és léteznek olyan terápiás eszközök, amivel lehet ezeket az akadályokat elgördíteni.
Mi lehet egy ilyen akadály például?
Hát elsősorban az anya saját gyerekkori traumatikus élményvilága.
Ez valójában ennyire befolyással lehet az életünkre, a felnőttkori életünkre?
Igen, igen. Az elmúlt évem, az elmúlt 20 évem szakmai tapasztalata, és nem csak az enyém, hanem a kollégáimé is, hogy a várandóság, a megnyílás és a fellazulásnak az időszaka, és ez igaz testi szinten is, hiszen mindennek meg kell nyílnia és fel kell lazulnia ahhoz, hogy a nő teste be tudja fogadni az új életet, és ez igaz lélektani szempontból is. És nagyon sokszor ennek a megnyílásnak a következtében szabadulnak fel olyan emlékek, amelyek korábban elfolytás alatt voltak, vagy kontroll alatt voltak, vagy a feledésbe merültek, vagy csak egyszerűen csendesek voltak, és lehetett velük vinni az életet. És nagyon sok ember tapasztalata az, hogy ebben az időszakban aktiválódnak. És ez egyszerre lehet ijesztő.
Bocsánat, úgy kell ezt érteni, hogy a mi születésünk körüli esetleges problémák, vagy nem tudom én már, mint mondjuk kamaszkori problémák?
Jellemzően nem kamaszkori problémákról van szó, illetve hogy ha vannak korai problémák, akkor azok a kamaszkorban ismét megmutatkoznak. Uh-huh. Tehát, hogyha van egy komoly probléma, egy komoly trauma, annak jellemzően az a tulajdonsága, hogy különböző normatív krízisekben, tehát az ilyen nagy életfordulókon valamilyen formában megmutatják magukat. Uh-huh. És lehet, hogy onnan indulunk el, hogy egyszerűen csak elkezd mondjuk a saját édesanyjával konfliktusosabb lenni a kapcsolata, és arról első körben az jut eszébe, hogy kamaszkorában milyen konfliktusai voltak, de ahogy megyünk visszafelé, egyre inkább, egyre közelebb kerülünk a probléma magjához. Uh-huh. És való igaz, hogy azt tapasztaljuk, hogy amilyen életkorban van a gyermekünk, az nagyon erősen hívja a saját azonos életkorunk témáit. És ez ugye serdülőkorban olyan nagyon kézenfekvő, hogy amikor éppen serdül a gyermekem, akkor olyan szépen ráismerek arra, hogy jé, milyen sok párhuzama van ennek azzal, ahogyan én voltam kamasz. De ahogy egyre visszább megyünk az időben, egyre kevésbé kézenfekvő az, hogy valójában a saját traumáink hogyan tudnak aktiválódni. És ez azért van így, mert nem az emlékezet epizodikus memóriatárából kerülnek elő ezek az emlékek, vagy nem feltétlenül, tehát nincsenek hozzá képek, vagy nincsenek hozzá fogalmak, verbális megfogalmazások, hanem olyan zsigeri mintázatok, például szorongások, vagy furcsa testi tünetek, tárgytalan, szorongató érzések, amelyek valahova ide vezethetők vissza. És ezért nagyon speciális a módszertana is ezen élményekkel való pszichoterápiás munkának, mert fontos a zsigeri testi jelzéseket is figyelembe venni ebben a munkában, és aztán természetesen összekapcsolni gondolatokkal, szavakkal, megfogalmazni valami fajta, hát azt úgy mondjuk a pszichológiában, hogy narratívát, valamilyen történetbe ágyazni, hogy vajon mi is történhetett. Uh-huh. Szóval a várandóság során ezek azok az események, és ahogyan tisztázódnak, vagy kerülnek helyükre ezek a kockák, vagy oldódnak ezek a feszültségek, vagy konfliktusok, úgy lehet látni azt, hogy egyre inkább megnyílik a tér abban, hogy az anya tud kapcsolódni a magzatához, vagy egyre inkább el tudja fogadni a kisbabáját, és tud készülni a szülésre. És aztán ugye a szülésre készülődés az még egy ilyen fontos téma, amit gyakran párokkal együtt támogatok, főleg olyankor, hogyha van egy olyan döntése egy párnak, hogy közösen vesznek részt a szülésen, tehát hogy egy közös élményt szeretnének. És hát aztán a gyermekágy az pedig egy olyan tárház, amiben ismét nagyon nyitott a lélek, és nagyon sok olyan sérülés gyógyul be, nagyon sok olyan sebb tud begyógyulni, ami hát igen, a saját élettörténetben keletkezett. Ugye látni kell azt, hogy mostanra nagyon mást gondolunk az újszülött és a csecsemő szükségleteiről, mint amit mondjuk 30 évvel ezelőtt gondolt a fejlődést lélektan, vagy az orvostudomány. Uh-huh. És mára teljesen nyilvánvaló az, hogy a kisbaba elkülönítése, a szeparáció, az nem tesz jót a személyiség fejlődésének, tehát a baba helye az nagyon közel van az anyához, lehetőleg az anya testén. Nem véletlen, hogy a táplálás is úgy adatott meg, hogy a kisbaba szoptatva legyen. Uh-huh. Úgyhogy a család szoros közeltartása egymáshoz, tehát a családtagok közeltartása egymáshoz, az egy nagyon fontos feladat, és ehhez azt látom, hogy azoknak, hogy ennek a megoldása azok számára könnyebb, akik támogatást kapnak a saját szüleiktől, tehát a nagyszülőktől. Uh-huh. És ahol viszont valahogy nagyon szembe kell menni azzal, amit a nagyszülők sugallanak, akár tudatosan kimondva, akár csak elvárások szintjén, vagy rosszindulatú megjegyzések szintjén, vagy akár nem rosszindulatú, de megjegyzések szintjén, az pedig gyengíti a családokat, és elbizonytalanítja, és hogy azoknak könnyű, akik megkapják ezt a támogatást. Tehát valójában sokszor az a feladat, hogy az egész családi rendszerhez hozzá kell nyúlni.
Uh-huh. Tehát sokszor lehet, hogy az a feladat, hogy a nagyszülőkkel is beszélni kell.
Így van.
Bizonyos helyzetben.
Így van, nem olyan régen egyik kollégámmal, Léder Lászlóval írtunk először írtunk két apa füzetet, hogy az apákat is megtámogassuk, majd aztán egy nagyszülő füzetet a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány megbízásából, és a védőnők egy ilyen ingyenes kiadványként osztják a családoknak országszerte, és ebben a nagyszülőfüzetben fogalmaztuk meg ezeket a legfontosabb üzeneteket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet egymásra hangolódni, és hogy milyen módon lehet a ma nagyszülővé váló generációnak talán lehet mondani azt, hogy jóvátételt tenni azzal kapcsolatban, hogy az előírások mentén cselekedtek, és sokszor nem a szívük által diktált módon. Tehát, hogy mondjuk nem vették fel a síró kisbabájukat, mert a védőnő és a gyerekorvos is azt mondta, hogy az pont jó, hogyha sír, mert
hagyni kell,
mert tágul a tüdeje, meg nem szabad hagyni, hogy manipulálja a családot. Ma ugye nem ezt gondoljuk, ma azt gondoljuk, hogy az újszülött vagy a csecsemő sírása az mindig valamilyen szükségletet fejez ki, és minél inkább kielégítjük a kisbaba szükségleteit, annál nagyobb biztonságot él meg, és minél inkább biztonságban érzi magát, annál kiegyensúlyozottabb, és annál inkább bízik meg a családjában.
Előfordulhat olyan is, hogy esetleg párkapcsolati problémák kerülnek elő, vagy erősödnek fel egy ilyen helyzetben a születés körül, a baba születése körül? Mennyire tudsz ebbe te belelátni, mennyire tudsz segíteni? Nyilván mindenki más, hogy mennyire engedi ezt. Milyen lehetőségeid vannak, amikor mondjuk egy ilyen párral találkozol?
Én elsősorban egyéni terápiában dolgozom, de vannak olyan helyzetek, amikor szükségessé válik az, hogy a pár mindkét tagjával átbeszéljünk helyzeteket, és van olyan is, amikor csak az édesapával dolgozom. Ez attól függ, hogy milyen a probléma jellege. Én nagyon szép tendenciának látom azt, hogy mostanában gyermeket váró vagy kisgyermekes apák is kérnek pszichológiai támogatást, és már valahogy túlhaladtuk ezt a téves elképzelést, hogy csak a gyengék és a gyenge személyiségűek, vagy a gyenge elméjűek mennek pszichológushoz. És ez szerintem nagyon a hasznos dolog, hogy megerősítést és támogatást kérnek az apák is. És igen, van olyan, hogy együtt kell kezelni a párt, mert a párkapcsolati dinamika mutatja meg a probléma jelentőségét, vagy a probléma lényegét. És egy olyan helyzetben, ahol megtartva érzik magukat, és ahol mindenki számára nyílik tér, és segítség arra, hogy meghallja a másikat, és rálásson arra, hogy valójában az, ami a másikban történik, vagy amit a másik mond, az nem ellene van, hanem hogy mindenkinek megvan a saját élettörténete, és ezzel a történettel találkoznak. Van valami fajta küldetésük együtt, vagy van valami feladatuk együtt, nem véletlen, hogy találkoztak, és főleg, ha már gyermeket várnak, vagy már gyermekük született, akkor különösen fontos az, hogy elvállalják azt a felelősséget, és hogy megtalálják magukban azt az erőt, bátorságot és kitartást, amiben a közös gyerekük felnevelése az egy nagyon fontos cél.
Te magad egyébként miért kezdtél el érdeklődni ezek iránt, a témák iránt? Mikor tudatosodott ez, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni?
Hát nagyon-nagyon rég, nagyon fiatal voltam.
Vagy minek a hatására?
Mint oly sokan, azt gondolom, egy nagyon jó tanárom hatására következett be ez a pillanat az egyetemen. Dr. Varga Katalin professzorasszony, már a professzorasszony, akkor még fiatal oktató volt, és a szülési szabadságáról visszatérve elindított egy szülés-születés kurzust az ELTE-n, és én akkor harmadéves pszichológus hallgató voltam, és ennek a szabadon választható kurzusnak az egyik első növendékeként vettem részt, és talán mondhatjuk azt, hogy szerettem bele ebbe a területbe, és ami ugye nagyjából azt jelenti, hogy 23 éves korom óta ezzel a területtel foglalkozom, és soha egy pillanatra sem mentem át más területre, mindig is ez érdekelt, és különböző szakaszaiban az életemnek ezen belül különböző területekkel foglalkoztam, de valahogy mindig ez. Tehát, hogy ez egy olyan szinten szippantott be, és olyan hívást éreztem ez a terület iránt, hogy soha meg se fordult a fejemben azt, hogy mással foglalkozzak. Hát az, hogy miért, az arra folyamatosan keresem a választ, és egyrészt azt gondolom, hogy az egy nagyon megerősítő dolog, hogy viszonylag rövid idő alatt, behatárolt idő alatt kell eljutni A-ból B-be. Tehát, hogy van egy csomó olyan terület a pszichológiában, ahol ráérünk éveken keresztül dolgozni valamilyen témán. A várandóság ideje az adott. A gyerek meg fog születni, és ez egy nagyon jó keret arra nézve, hogy nagyon koncentráltan, célirányosan kell dolgozni. Azt hiszem, hogy az is nagyon vonzó számomra, hogy egy olyan szerepbe kerülök, és most már így lassan közel az 50-hez, azt érzem, hogy nagyon hálás ez a korrektív anya szerep. Tehát annak a terápiás anyának a szerepe, aki azt tudja biztosítani, amit az igazi anya akkor ott abban a szerepében, talán életkörülményei, nehézségei miatt, párkapcsolati nehézsége miatt, vagy bármilyen okból kifolyólag nem tudott úgy biztosítani, és hogy ezeknek az anyátlan anyáknak nagyon sokszor ez az élményem a várandós anyákkal kapcsolatban, hogy olyan, mintha árvák volnának. Van, aki tényleg konkrétan árva, mert meghalt az édesanyja, de van, aki lélektan értelemben véve árva. Ez egy nagyon fontos támogatás. És ugyan mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ez csak egy adott életszakaszra szól, mégis ott valami olyan dolgok tudnak pótlódni, ami nagyon fontos. És azt gondolom, hogy én magam is nagyon jól érzem magam ebben a szerepben. Kevésbé vagyok alkalmas azokra a terápiás folyamatokra, ahol keménynek kell lenni, konfrontatívnak, apainak, vagy most ezt így apostrofálisan mondom. Azt gondolom, hogy jobban illeszkedik a személyiségemhez. És hát az, hogy miért, annak ugye nagyon mély okai lehetnek, hogy én magam miért választottam ezt. Ebbe most itt azt hiszem nem mennék bele, de hogy a saját önismeretemnek ez egy fontos része, hogy ahogyan boncolgatom, és ahogyan én magam is, ahogyan egyre mélyebbre kerülök az önismeretemben, újabb és újabb rétegeit fedezem fel ennek, hogy miért is éppen ez érdekel.
Mi az, ami említetted a tanárodat? Mi az, ami megmaradt, azok a mondatok, amik megmaradtak nagyon mondjuk tőle, professzor asszonytól? És amiket látod, hogy na, tényleg ez igaz. Tehát ami vissza beigazolódott.
Azt hiszem, hogy pont nem mondatok. Ő soha nem a megmondó ember volt, hanem sokkal inkább az az attitűd, amit ő képviselt. És egyrészt az, hogy ezen a területen belül is mindig hagyta a tanítványait szabadon gondolkodni, és támogatott minket abban, hogy mi az, ami valójában érdekel bennünket, és hova fut ki az érdeklődésünk, a kíváncsiságunk, és az a hit, ahogyan kísért minket, minden tanítványát a saját útján, és teszi ezt a mai napig. Szerintem ez egy nagyon szép dolog, és az is nagyon szép dolog, amikor egy mester örömmel adja át a tudását a tanítványának, és nem tart attól, hogy majd a tanítványok a fejére nőnek, és ezért visszatart információt. Tehát, hogy az ő esetében mindig azt lehetett érezni, hogy neki tényleg fontos az, hogy a tanítványai szárnyaljanak, és dolgozzák ki a maguk életútját, és ehhez minden támogatást megadott. Akár ilyen konkrétumok szintjén, tehát mondjuk szakirodalom, vagy konzultációk, vagy egyebek szintjén, akár lelki támogatásban, akár egészen rejtett mély bizalomban például, amit belénk vett.
Ugye beszéltünk arról, hogy ez az időszak, egy gyermek születése, mennyire érzékeny időszak, hogy egyrészt nyitottá válunk, és érzékenyebbek, vagy sebezhetőbbek is válhatunk ez alatt az időszak alatt, viszont esetleg helyére is kerülhetnek dolgok. Lehet, hogy válaszokat kapunk olyanra a személyiségünkkel kapcsolatban, a kérdésekre, amik azelőtt nem kerültek elő, vagy párkapcsolati dolgokban. Lehet ebben megfogalmazni valamilyen tendenciát, hogy hogy ma mik azok a legfontosabb problémák, amikkel szembesülni kell egy kezdő családnak?
Hát az én megítélésemben azt gondolom, hogy minden a kötődésre vezethető vissza, tehát arra az alapvető mintázatra, amit az életünk legelején tapasztalunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik egy emberi kapcsolat, és ezt általában a hozzánk legszorosabbaktól kapjuk meg ezt a mintázatot, ugye ez az édesanyánk, édesapánk, vagy a nevelőanyánk, nevelőapánk, tehát akivel a legtöbb szociális kapcsolódásunk van. Tehát valójában minden erre a mintázatra vezethető vissza. Az, hogy hogyan működünk, hogy később hogyan, mennyire bízunk a világban, mennyire bízunk az embertársainkban, és az az alapvető kötődési mintázat, ami aztán a személyiségünk alapját is majd képezi, ez lesz az a mintázat, amit beviszünk a párkapcsolatunkba, és ahogyan megtaláljuk a párunkat, és ez lesz az a mintázat, ami majd az alapját képezi az anyaságunknak. A várandóság ideje az egy rendkívül izgalmas időszak olyan szempontból, hogy ez a bizonyos megnyílás, amiről beszéltem, ez lehetőséget ad arra, hogy átalakítsuk azt a mintázatot, amit hozunk. Tehát főleg akkor, hogyha egy olyan partnert tudunk találni, amiben a bizonytalan mintázatokból a biztonság irányába el tudunk mozdulni. És erre most már egyre több kutatás is van, az én egyik kutatásomnak is ez lett az eredménye, hogy például a párkapcsolati gondoskodás az egy nagyon fontos, az észlelt párkapcsolati gondoskodás, úgy az apa, mint az anya szempontjából, nagyon fontos alapja annak, hogy hogyan tud kötődni a magzatához. Tehát minél inkább azt észleli egy várandós anya, vagy egy várandós apa, hogy a párja szeretettel ilyen gondoskodik róla a várandóság idején, annál intenzívebben tud kapcsolódni a magzatához. Tehát ez egy olyan időszak, amikor meg lehet változtatni ezeket a mintázatokat. Valójában mindig lehet változtatni rajta, mert mondjuk egy terápiás folyamat is például erre van, meg egy párkapcsolat is erre van, de ebben az időszakban kiemelten ettől az fellazult, ez a bizonyos fellazultság, ez ad egy lehetőséget arra, hogy bekövetkezzenek változások. Tehát nem feltétlenül ugyanazt adjuk át, mint amit kaptunk. És ez fontos is. És azt gondolom, hogy a terápia az egyik lehetősége annak, hogy felülbíráljuk, vagy rálássunk arra, hogy mi az, amit kaptunk, ezzel mit tettünk mi magunk, és hogy szeretnénk-e valamilyen változást az életünkben. És a terápia egy útja annak, hogy ezeket a változásokat, hogy ezeknek a változásoknak az útján elinduljunk, és haladjunk, és eljussunk valahova. És valójában amíg élünk, addig tudunk változtatni dolgokon. Vannak kitüntetett életszakaszok, ahol nagyobb lehetőség van a változásra, én így tekintek erre. Uh-huh. Hogyha ennél konkrétabb dolgokat mondhatok, akkor például az egyik ilyen nagyon konkrét dolog, amihez mindenképpen érdemes hozzányúlni, az a harag. Tehát ha az anyában van harag, elutasítás, harag, dű a saját édesanyjával kapcsolatban, akkor a várandóság az egy alkalmas időszak arra, hogy ehhez hozzá lehessen nyúlni, és az egyik legfontosabb záloga annak, hogy a saját gyerekéhez sokkal optimálisabban kapcsolódjon, hogyha ezzel a haraggal megküzdött. Uh-huh. Szóval nagyon nehéz úgy anyává válni, hogy közben haragban vagyok a saját édesanyámmal. Uh-huh.
Mik lehetnek erre a megoldások? Nem tudom, segítséget kérni direkt olyan helyzetet, tehát most a kisma várandós anyuka, leendő anyuka szemszögéből mondjuk, hogy olyan helyzeteket teremtek, amiben tudunk együttműködni jobban? Vagy tanácsot kérek tőle, hogy amikor én születtem, akkor hogy volt? Vagy amikor te voltál várandós, akkor hogy volt? Vagy olyan egész egyszerűen csak próbálok nyitni jobban felé, tehát mik erre a módszerek?
Ez, amit most mondtál, hogy tanácsot kérek, ez már csak akkor működik, amikor már nem haragszom, mert tanácsot csak akkor tudok kérni, vagy különösen elfogadni, ha már nem haragszom, mert ugye a harag az megakadályozza azt, hogy kapcsolódjunk, és a haragból inkább az elutasítás van. Én sokszor azt tapasztalom, hogy a harag az valójában nem a felnőttkori létezésből fakad, hanem a bennünk lévő gyerek haragszik. És hogyha ehhez a haraghoz hozzá lehet jutni, és meg lehet találni a gyökerét, hogy valójában miért is duzzog, miért is dacos ez a bennünk lévő gyerek, milyen sérelmek érték, és ezt föl lehet emelni a felnőtt gondolkodásunkban, meg lehet érteni a felnőtt gondolkodásunkkal, akkor a felnőtt gondolkodásunkkal meg lehet érteni azt is, hogy vajon az anyánk milyen élethelyzetben volt akkor, amikor mi annyira dühösek lettünk rá. Tehát nagyon sokszor úgy, tehát hogy ez egy időutazás, talán ez a jó szó rá, hogy élnek bennünk olyan kis gyerekek, akik ilyen-olyan sérelmeket hurcolnak magukban, és ez a dacos dű, ez a megbocsáthatatlan dű, ez nagyon sokszor ebből az időszakból származik, és nem pedig a felnőtt létünkből. És ez azért van így, mert felnőtt korunkban már nem vagyunk kiszolgáltatva a szüleinknek. Gyerekkorunkban viszont igen. Szóval gyerekkorban nincs választás. És természetesen így van ez akkor, hogyha komoly bántalmazás ért egy gyereket. Tehát konkrétan mondjuk verték, ütötték. Tehát a bántalmazás, lelki, testi bántalmazás, azok mind olyan témák, amelyeket nagyon komolyan kell venni, és amelyek feldolgozásra várnak. És hát van úgy, hogy nem is nagyon megbocsáthatók, de legalábbis odáig el lehet jutni, hogy a felnőtt énünk meg tudja vigasztalni a bennünk lévő gyermeki énünket.
Előfordulhat, hogy ez odáig juthat el, hogy valaki mondjuk egy meddőség ebből fakad, vagy ebből adódik?
Hát a meddőség pszichodinamikája az egy nagyon összetett téma, erre nem tudjuk. Erre azt hiszem az a legpontosabb válasz, hogy nem tudjuk, hogy miért nem fogam meg egy kisbaba természetes úton. Nagyon összetett probléma, ugyanis a lelki problémák egy idő után testi szinten is leképeződnek. És a gyermektelenség, vagy a fogantatási nehézség, ugye a meddőség az már egy speciális formája ennek, amikor már egyáltalán nem tud fogadni, de hogy előtte meg vannak a nehezítettségek, és az még nem meddő, aki nehezített. Csak hogy így pontosan használjuk ezeket a szavakat. Ennek ugye különböző stádiumai vannak, és mindenképpen egy pszichoszomatikus történet, tehát hogy vannak lelki komponensei, és vannak szervült, testi szinten megmutatkozó komponensei. És egy idő után önmagában a fogantatási nehézség is egy olyan stresszfaktor, ami még inkább ráül erre a folyamatra, és nehezíti. Tehát nagyon sok szinten kell hozzányúlni ehhez a problémához, és az egészen biztos, hogy erre például nincsenek nagyon konkrét mintázatok, tehát nagyon veszélyes dolog okokozati összefüggést feltételezni egy-egy gyerekkori történés, vagy párkapcsolati jelenség és a nehezítettség között, de áttételesen azt biztosan tudjuk, hogy a stressz az nem segít a fogantatásban. Ugye megfogadni, akkor fogan meg egy gyermek, de akár egy emlős állat is, amikor nyugalom van. Tehát, hogy az élet továbbadásához olyan körülmények szükségesek, amelyek kedvezőek az élet továbbadásának. És most ezzel megint ellent is mondok önmagamnak, mert vannak olyan extrém helyzetek, ami egyáltalán nem nyugalmas, és mégis megtörténik a fogantatás. És valószínűleg arról van szó, hogyha valami hatalmas erővel akarja valaki továbbadni az életet, és élethalál kérdéséről van szó, akkor is ez meg tud történni. Tehát leginkább azt tudom mondani, hogy nagyon nem tudjuk pontosan, hogy mi történik ezekben a folyamatokban, de én például azt tapasztalom, hogy a gyászfeldolgozás az, amennyiben gyász folyamatról van szó, tehát egy veszteség elgyászolásáról, az pozitívan befolyásolja a fogantatás kimenetelét. Tehát, hogyha egy anyának van elgyászolni valója, akár mondjuk a saját édesanyja, vagy egy korábbi gyermek elvesztése, vagy ugye ezeknél az asszisztált reprodukciós eljárások esetén nagyon sok veszteség halmozódik fel, és magában a procedúrában nincs figyelem, meg idő az előző elveszített terhességek elgyászolására, és azokra a lelki nehézségekre, ami a sikertelenség érzésével és az újabb és újabb gyászfolyamattal együtt járnak. Ott például jó tapasztalataim vannak. De nincsenek receptek, nincsenek olyan biztos lehetőségek, amikre azt mondom, hogy erre kell befizetni, és hogyha ezen az úton jár, születik egy kisbabád, mindenkinek más a története.
Hát azt is lehet mondani, hogy aki viszont felismeri, hogy segítségre van szüksége, az viszont akkor forduljon szakemberhez, tehát hogy ezt meg lehet tenni, ezt a lépést bátran. Gondolom, hogy te is ezt tapasztalod, meg ezt látod.
Igen, mindenkit biztatok erre, és való igaz, hogy a pszichoterápia az egy nagyon intenzív folyamat, és aki erre vállalkozik, annak azt kell vállalnia, hogy sok minden fájdalmas dologgal kell majd szembenéznie, és nagyon bátor az, aki ezt az utat járja be, de azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes elindulni ezen az úton.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Örülök, hogy itt lehettem.
Köszönöm szépen. Andrek Andrea pszichológussal beszélgettünk. Köszönöm.